hallgassátok meg testvérek Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjét, ahogy a szól hozzánk a mai napra a bibliaolvasó kalauz által rendelt ige szakaszból, Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, a harmadik rész 23. és következő verseiből eképpen. Ezt írja az apostol. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Aki Krisztusban keresztelkedtek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Amen. Eddig az ige. Foglaljunk helyet. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Mi magyar reformátusok szeretjük azt mondani magunkról, hogy az ige egyháza vagyunk, az ige népe vagyunk, és ez a magától értetődőség úgy van, mint ahogy nagyon sok magától értetődőség manapság az életünkben, hogy elhalványul, értelmét veszti adott esetben, már nem is lesz olyan divatos, mint mondjuk a 16. században, amikor az ige tiszta, világos üzenetének a megértése, átadása és megcselekvése valami olyan forrongást, olyan megújulást, olyan átalakulást hozott az egyháznak az életébe, hogy annak a hatása mai napig tart. Pedig addig lesz egyház, addig lesz református egyház, addig lesznek keresztények és keresztények, amíg igaz lesz ez a mondat. Isten népe az igéből él. Abból a táplálékból, amit a Biblia tár elénk, de az nem azonos a Bibliával, így is mondhatnánk, egyfajta nyersanyag, amiből aztán nekünk kell olyan táplálékot, olyan ételt készíteni egymásnak és magunknak, ami a mindennapi életünkben, meg az ünnepi életünkben, meg egyáltalán egész életünkben bennünket gazdagít, erősít, gyarabít és előre visz azon az úton, amit az Úristen kijelölt a mi számunkra. Így azt is mondhatnánk, hogyha a Bibliát egy ilyen nyers anyagnak tekintjük, hogy abból Isten szava legyen, ahhoz bizony szakácsokra van szükség, a lelki pásztorok vannak azzal megbízva, hogy elkészítsék azt a lelki táplálékot, amire mindenkinek szüksége van naponként. Az elkövetkező év, ami egyházunkban az élő ige éve lesz. A Bibliáról gondolhatnánk azt, hogy egy irodalmi alkotás az is és nem is akármilyen. Ha azt mondjuk, hogy szentírás, akkor csak azokat szólítjuk meg, akik hisznek ennek a könyvnek az Isten ihletettségében. De ha azt mondjuk, hogy élő ige, akkor arról az üzenetről beszélünk, ami bennünk megszületik, és megszületett a másik emberben is. Az élő ige az a mindennapi kenyér, amire szükségünk van, mint ahogy a reggel felkelés után azokra a különböző szokásokra, rituálékra, már nem ismeri az ember ebben a posztmodern korban mondani, hogy mivel kezdődik a reggel, a kávéval vagy a tejával, szabad-e reggelizni, nem szabad, egy biztos. Ha lelki táplálék nélkül kezdődik, akkor aznap elkezdődik a lelki sorvadás, és lehetőleg a lelki éhség is elkezdődik, remélhetőleg, mert hogy az életünknek ugyanúgy minden nap szüksége van erre a táplálékra. A mai napra rendelt táplálék az nem könnyű eledel, mert hogy Pál apostolnak ismerjük az életét, az ige hirdetését, a legnehezebb, a legsúlyosabb kérdéseket veszi a kezébe, veszi a lelkébe is, abban keresi Istennek az útmutatását, és itt éppen egy olyan küzdelemben van, amikor egy gyülekezet nagyon jól elindult. Futó tűzként terjed a kereszténység Krisztus felszabadító evangéliumát, úgy veszik ott a népek Kis-Ázsiában, Görögországban, aztán Itáliában, hogy boldogság hirdetni Isten igéjét, és aztán úgy szokott ez lenni, hogy a második lépés, mintha nehezebb lenne, mint az első. Pál apostol elmegy, és jönnek az okoskodók, jönnek, akik sokkal jobban tudják, akik majd elmagyarázzák, hogy azért az nem pontosan úgy van. Nagyon jó, hogy összejöttetek, nagyon jó, hogy gyülekezetet alapítottatok, ja, még templomot is építettek, ez még jobb. De mi még ennél is okosabb dolgokat tudunk, és igazából ez hiányzik, azt csináljátok, amazt csináljátok. És Pál apostol elkezd küzdeni, levelein keresztül próbálja úgy megszólítani azokat, akiket ott hagyott, hogy ne térjenek el attól az eredettől, az ahhoz való ragaszkodás az az életünkben, ami nem csak egyben tartja a közösséget, hanem ott tartja annál a forrásnál, amit Isten igéje jelent. Pál apostol a legszélesebb indítással itt a Galata levélben leírja az embernek az útját. Leírja azt, hogy a Biblia üzenetének a fényében hogy is látjuk mi az embert. Nem csak az embert úgy általában, nyugodtan itt maradhat a gyerek, mert szeretjük a gyerek hangot, nem a templomba. Egyszer Rómába jártam, és Ferenc pápa misézett. És rengeteg gyerek volt ott, családi istentisztelet, és zajongtak a gyerekek, és azt mondta a pápa, hogy úgy látom, vannak, akiket zavar a gyerek zsivaj. Azt kérem, hogy azok menjenek ki. De mindegyen, ez az életnek a hangja, nem a temetője, úgyhogy nyugodtan, majd kicsit reket vagyok, de megpróbálom majd hangerővel bírni. Nekem van segítségem a gyermekekkel szemben, egyébként is a unokám szoktat hozzá a templomba, hogy verseny van, kit hallanak jobban. Micsoda az ember? Hogy is lehet leírni azt, hogy emberiség, és hogyan lehet leírni, egy zsidó emberről van szó, a saját népének az életét. És itt az örömüzenet, amivel kezdődik ez a rész, ez tulajdonképpen egy elég tragikus helyzetet ír le. Azt írja, hogy van egy jó hírem. Az élet börtön, és van börtönőr. Így kezdődik ez a magyar fordítás, egy kicsit szelídebb, de azt mondja, hogy felvigyázó, az tulajdonképpen a börtönőr. Az életünk börtöne nem őrizetlen. Ez is valami, mondhatná az ember, ha egy kis rendre vágyik, hiszen ha nincs börtönőr, ha nincs felvigyázó, akkor képzeljük el azt a börtönt. Különben lázadás lesz, különben nem lesz rend, a börtönnek is megvan a maga rendje, és ha lázadás van egy börtönbe, abból általában nem szabadság lesz, hanem káosz, aztán meg szigorított börtön lesz belőle. Így merészelni, leírni, nem csak a saját népét, ránéz Izraelre, és azt mondja, hogy nem veszitek észre, hogy börtönben vagytok. A törvénynek a börtönében. És aztán pars pro toto, a többi népnek az életére nézve, az egész emberiségre, az ember életére nézve mondja azt, hogy börtönben vagytok Krisztus nélkül. Ez is élet, mondhatná valaki. Szabályozott, így is lehet élni. Amikor az ember úgy gondolja, és hogyha ettől a kicsit ijesztő szótól, hogy börtön, most elvonatkoztatunk, mégis gondoljunk bele, hogy mi a mi életstratégiánk. Nem úgy van az, hogy lassan megtanuljuk, kamaszként még lázadva, hogy azért jobb bizonyos szabályokat betartani az embervilágban, a kollégákkal, a családban, a baráti körben, a tágabb környezetben, mert ha nem tartjuk ezeket a szabályokat, akkor baj lesz. Ha pedig betartjuk azért valahol a magány szféránkba, csak megteremtjük azt a kis ránk szabott boldogságot, kényelmet, nyugalmat, ki hogy meri nevezni, amire szükségünk van. Az ember, mondja Pál, a börtönben kiszolgáltatottságban él. És hiába próbálja a bajt elkerülni, az el fog jönni. Kisebb, nagyobb baj, az bizony lesz. Akkor is, ha betartja a szabályokat, meg akkor is, ha nem tartja be a szabályokat. És az úgy látja az embert Pál apostol, mint akinek a reakciója arra, hogy a világ alapvetően meg akarja a maga szabályaival határozni az életedet, általában ez szép magyar szóval a mainstream, a fősodor, amelyik azt akarja mondani, hogy te erre menjél, mert különben kilógsz a dolgokból, aztán abból neked nem biztos, hogy jól fog kisülni. Ezért az emberi reakció, ahogyan leírja Pál apostol az ember életét, az, hogy az ember megpróbál maga körül egy burkot építeni, magába zárkózni, megteremteni a saját autonómiáját, és azt mondja ki a legtragikusabb mondatot, azt is mondhatnánk, hogy a teremtésnek és a szabadításnak a tagadását, hogy én nem adok senkinek semmit. Vagy ha adok is valamit, azt magam helyett adom, de magamból semmit nem fogok adni senkinek. A szabályokba beszorított ember így él és így gondolkodik, és akár ezt még tekinthetné is egy magasabb rendű létezésnek, Izrael a választott név így is tekintette. Hát nálunk van az a csodálatos törvény. Nálunk van az a csodálatos tóra, amiben az Úr elmondta nekünk, hogy hogy is kell berendezni az életünket. Nagy tekintélye volt ennek a népnek a tanítóinak. Sokan próbáltak, akik nem vér szerint tartoztak Izraelhez, valamilyen módon bekerülni ebbe a körbe. Gondoljunk csak arra az etióp főemberre, aki minden évben egyszer elment Jeruzsálembe, pedig egy milyen magas hivatalnok volt, csak legalább egy tekercset ott a prófétáktól szerezzen magának, aztán olvasgatta, és próbált bekerülni ebbe a szellemileg magasabb rendű világba. Körülnéztek a kiválasztottak, és azt mondták, hogy hát a többi népek, azok csak félnek, azok tele vannak bálványokkal, azok ilyen áldozat, olyan áldozat, csak hogy nehogy megharagudjanak rájuk az isteneik, vagy éppen káoszba hullik az életünk. De a mi törvényünk, még egy külön ünnepet is szenteltek a törvény feletti örömnek. A mi törvényünket egy olyan valakitől kaptuk, aki kihozott bennünket Egyiptomból, hazahozott bennünket Babilonból, és egyébként ő maga, a teremtésnek az ura. Úgyhogy mi ezzel jól el vagyunk, ugyan van ebben egy kis beszorítottság, amikor már arról vitatkoznak az akkori lelkipásztorok, a hittudósok, mert a törvény egyre differenciáltabb lesz, egyre finomabb lesz, amikor már arról vitatkoznak, hogy lehet-e szombat napon tojt tojásból rántottát készíteni, hiszen az munkavégzés, akkor azért érezzük, hogy itt már hiányzik az, amit eredetileg ez a törvény célzott. És Pál apostol is ezt kérdezi. Ennyi lenne az emberi élet? Annyi lenne az emberi élet, hogy kialakítjuk a szabályrendszert, talán még isteni hivatkozást is adunk neki, hogy konszenzus, együtt döntötték el, többséggel döntötték, mindenki ezt akarja, olyan sose nincs, de azért szeretik ezt mondani, hogy legalábbis a többség ezt akarja, és ez nekünk elég. Pál apostol megkérdezi, ennyi lenne? Hol van az öröm? Hol van a szabadításnak az öröme? Hol van annak a rendnek az öröme, ami a szabadításból nőtt ki, az életnek ez a rendje? És a válasz megegyezik, Pál apostol is ezt mondja, a falakon kívül. Annak az erődnek, annak a börtönnek a falain kívül, ahol rád a törvény vigyáz. Oda kellene valahogy kijutni. És akkor Pál apostol azt mondja, hogy ez bizony lázadással nem fog menni, hanem ehhez felmentő ítéletre van szükség. A törvény ítéletével szemben, a törvény ítélete alól kell valami, ami kihozza az embert a szabad térbe, a szabad világba, a szabadságnak a világába. És akkor fölkínál valamit, ami a mi magyar nyelvünkben, meg általában az emberi nyelvekben az embernek egy képességeként van bemutatva, pedig itt Istennek a képessége és Isten ajándéka, azt mondja, hogy hitáltal. Hitáltal lehet kikerülni, ez a hit, ez Istennek az ajándéka. Micsoda megrendítő, radikális mondat, nehogy azt hitt, hogy a te képességed, hogy te hinni tudsz, hát tudsz hinni ebbe, abba, amabba, szoktuk mondani, mindenki hisz valamibe, de ez a hit, ez Istennek az ajándéka. És legyünk rá büszkék, hogy a magyar protestánsok, mondjuk így, ha ide vesszük az evangélikus és unitárius testvéreket is, voltak azok, akik először együtt a római katolikusokkal kimondták ezt a mondatot törvénynek a szintjén. 1568-ban a Tordai országgyűlésen azt mondták ott a magyar rendek, hogy a hit Isten ajándéka. Azt nem mi találjuk ki, ezért bennünket senki sem kényszerített az egyik vagy a másik hitre. Micsoda mondat, még jó néhány évtizednek kellett eltelnie addig, amíg Angliában is kimondták a vallás szabadságnak egy beszűkített mondását. Ez ebből a fölismerésből jön, hogy abba senki nem szólhat bele, hogy Isten téged megajándékoz azzal a hittel, amelyik kihoz. Amelyik kihoz az életednek a börtönéből. Így is mondhatnánk a hit eredeti értelmébe, Isten elhiteti veled, hogy nem szolgaságra születtél, hogy nem szolgaságra teremtettél, hogy nem rabságra és ez a másik szó, amit használ, nem kiskorúságra. Felnőtt emberségre teremtettél. Szabadságra. Te vagy az örököse, a gazdája ennek a világnak. Ő így mondja, hogy a fiúság. Isten fiaivá lehettek, fiúságra teremtettél. Nem szolga vagy, örökös. Fiú vagy, és ebbe a fiúba beleértődnek természetesen a lányok is, a nők is, hiszen éppen az apostol mondja, hogy Krisztusban nincs többé. Férfi és nő, szolga és szabad, zsidó és görög, ezt akarja mondani, hogy a felnőtt gyermekség az az ajándéka Istennek, ami bennünket egy közösségé tud tenni. Luther Márton, amelyik minden egyháznak ma már nagy tanítója, hiszen éppen az ő honfitársa, 16. Benedek nyilvánította Luther Mártont a katolikus egyháznak is nagy tanítójává. Ő egy egészen különleges képet használ itt, hogy mi is ez a hit, amivel Isten kiszabadít bennünket az életünk rabságából. Azt mondja, hogy képzeljük el, amikor a vőlegény, egy nemes ember fogja a jegygyűrűt, elmegy abba a bizonyos negyedbe, és odaadja az egyik utcalánynak, és eljegyezi. És attól kezdve kiemeli őt abból a mocsokból, amiben élt, amiben kényszerült, vagy amit választott, és azt mondja, hogy te az enyém vagy, az én mennyasszonyom, az én választottam, senki másé, egyedül az enyém. Ez a jegygyűrű az, ami ezt hitelesíti. Ez az, ami igazolja azt, hogy többé neked nem kell úgy élni, ahogy eddig éltél az életednek a börtönében. Így is mondhatnánk, elhiteti velünk. Arra biztat bennünket ennek az igének az alapján az Úristen, hogy elengedheted. Elengedheted, amit te tettél eddig az életedért. Súlyos mondat. Elengedheted, amit eddig te tettél az életedért, mert ha most ránézel az életedre, ennek az ajándéknak a fényében ott csillog a jegygyűrű, ott csillog a szabadságlevél, ott van aláírva a felmentő ítélet, és ebből a pillanatban rájössz, hogy tulajdonképpen eddig is abból éltél, amit tőle kaptál. Sok mindent tettél így, úgy, magad ellen, magadért, másokért, boldogságodért, előmeneteledért, de végső soron mégiscsak abból éltél, amit tőle kaptál. Úgyhogy elengedheted, amit te tettél eddig az életedért. Ez a felnőtt emberség, amit kínál nekünk Istennek az igéje, hogy képesek vagyunk. Képesek vagyunk tőle elfogadni azt, ami megváltoztatja az életünket. És ez az életváltozás a keresztény életnek mégiscsak a lényege. Elfogadjuk azt, így helyes a mondat, aki megváltoztatja az életünket. Elfogadjuk Krisztust testvérünknek. Hiszen itt arról olvasunk, hogy most már mi is Isten gyermekei lehetünk, Jézus Krisztus által fogadott testvérek. Adoptált testvérei Istennek a családjában. Így fogalmaz egy másik helyen Pál apostol, a tegnap előtti igében, osztozhatunk Jézus Krisztus életébe, halálában és feltámadásában. Vele együtt keresztre feszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És innen jön a következő lépés, megint csak a keresztény gyülekezetnek az útjában, amikor megkaptuk a felszabadító levelet, ami kihozott bennünket ebből a fogságból, amiben az életünk keveredett és belesüllyedt, a szabadságunkat arra használhatjuk, amire Krisztus használja a szabadságát. Részt adunk magunkból a másiknak. Adventben a karácsony csodájára készülődve az a különleges gondolat, hogy minket nem kérdeztek meg, hogy meg akarunk-e születni. Egyedül Jézust kérdezték meg, és ő azt mondta, hogy igen. Ez az igen, ez nekünk szól. Ez az igen, a karácsony csodája, az életünk csodája, ez Krisztusnak az önátadása. És ebben az önátadásban lehetünk társai akkor, amikor részt adunk magunkból a másiknak. Az az élet, amelyik legalább egyszer nem tapasztalta meg azt, hogy mit jelent magából részt adni a másiknak, az terméketlen élet, akkor is, hogyha ki tudja, hogy mennyi elismerés birtokol. Ezért szoktuk irigyelni édesapákkal az édesanyákat, mert ők megtapasztalják ezt a pillanatot, és aztán mi is megtapasztalhatjuk ezt a pillanatot. Tegnap 400 fiatal előtt beszélgethettünk egy katolikus püspöktársammal, és próbáltam azt mondani, hogy legkésőbb a születés pillanatában egy édesanya, meg egy édesapa legkésőbb akkor szembesül azzal, hogy honnan is az élet. Itt tartom a karomba, és alkalmas vagyok én erre. Kész vagyok erre. Isten részt adott nekünk abból, hogy teremthetünk, hogy az életnek a gazdái lehetünk, és amikor erről beszélgettünk a veszprémi érsekkel, akkor a riporter, aki beszélgetett velünk, egyszer csak megszólalt, még a könnye is kicsordult, hogy én is akkor tértem meg, amikor a feleségemmel az első gyerekünket a karunkra vettük. Így részt kapni és továbbadni a részt, azt, amit kaptunk, ez jelenti a keresztény élet, ez a keresztény közösség küldetése. Azt mondja a továbbiakban az apostol, hogy és akkor ti fölöltöztétek azt az új ruhát, fölöltöztétek a Krisztust. Ez nem egy uniformis iskola köpeny, amit kötelező viselni, ez azért van, hogy egymásra ismerjünk. És én magam is egy, remélem nem bántó ez itt, egy ilyen agglomerációs Budapest környéki gyülekezetbe kezdtem a szolgálatot, és az egy különlegesen jó érzés volt, amikor abban már akkor is majdnem 7000-es nagyközségbe így hívták, ment az ember, landokolt az állomáshoz, vagy az ABC-be, vagy bárhova, és akkor egyszer csak ráköszöntek, hogy áldás békesség. Be lehet azonosítani egymást. El tudom képzelni, hogy milyen jó érzés lehet itt Nagykovácsiba, akkor intézi az ember a dolgát, munkába megy, munkából jön, bevásárol, gyerekét viszi ide-oda, amoda, ott is egy református. Azt mondta, hogy áldás békesség. Öltözzétek föl a Krisztust azért, hogy fölismerjétek egymást. Hogy fölismerjétek egymásban azt, aki a közösséget teremtő Isten. És akkor itt van egy olyan üzenet a végén ennek a mai igének, ami megint csak nehéz feladat elé állítja a keresztény közösséget. Mert hogy egy ilyen helyen, ahol jönnek, mennek, érkeznek, távoznak, közösségben lenni, közösséget teremteni, ahhoz vegyük igénybe azt a plusz erőt, amit ez a Krisztusban való közösség jelent. Elmondja, hogy nincs etnikai, kiválósági különbség, zsidó és görög, nincs társadalmi különbség, szolga és szabad, még a nemek közti megkülönböztetés is férfi-nő, itt, hangsúlyozom, hogy itt nem választhatnak szét bennünket egymástól. Nekem az volt az első csalódás egy ilyen gyülekezetben, amikor azt mondták, hogy na, jó papot választottunk. És amikor megkérdeztem, hogy miért, akkor azt mondták, hogy azért, mert az Alföld összes városából beköltözőnél a különböző kolbász készítési szokásokat rögtön fölismertem. Hogy mi van Békésből, mi van Nyírségből, mi van Szatmárból. Ennyire kicsit több dicséretre vágytam volna, de az, hogy hányfélék vagyunk, és hányféle út van mögöttünk, és kinek sikerült egy kicsit jobban itt megtelepedni, kinek sikerült egy kicsit anyagilag jobb helyzetbe kerülni, ki az, aki éppen, hogy próbálja az életét úgy fönntartani, ki az, aki újat kezd, ki az, aki már búcsúzik attól, hogy körülbelül ennyit értem el, de még aggódik az unokáért, a gyermekeiért, annyi félék vagyunk itt ebben a közösségben. A különbségeink ne válasszanak el bennünket egymástól itt. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy nincs zsidó és görög és más nemzetiség, itt nincs szolga és szabad, itt nincs férfi és nő, hanem egyek a Krisztusban, akkor nem világforradalmat hirdet, hanem azt mondja, hogy itt, Krisztusban nincs. Nem úgy általában, hogy deklaráljuk, aztán majd aki nem így gondolja ezt, majd belekényszerítjük, hanem itt, Krisztusban nem választ el bennünket azt, hogy honnan jöttünk, hogy az életünk milyen terheket cipel magával, mert ebben a lelki kezdetben egyek tudunk tenni. És hogy hogyan változtat meg bennünket, hogy ezek a különbségek nem választanak el bennünket, arra az a gyönyörű adventi kép, amikor ott van keresztelő János a Jordán partján, várja azokat, akik az életük megújulását szeretnék ott megtisztulni, úgy a keresztség eredeti formája az, amikor lemerülni teljesen a víz alá, meghalsz a bűnnek, föltámadsz az új életre. És mit csinál Jézus? Nem oda megy és félretolja keresztelő János, hogy majd én intézem, én vagyok a messiás, hanem beáll a sor végére. Nem azt mondja, hogy na most akkor jöjjenek a szegények, meg a gazdagok, tessék megosztani azt, amitek van, most jöjjenek a rabszolgák, meg a szabadok, és akkor tessék egymásnak adni egy ölelést, még csak azt sem mondja, hogy férfiak és nők, most már a nők is egyenjogúak, bár nagyon sokat tett ezért az első kereszténység, hanem beáll a sornak a végére. úgy kezdi a változás, hogy mindazokat a terheket, amik ezekből a különbségekből, ezekből a szembeállásokból következnek, azt magára veszi. Nem világforradalmat hirdet, hanem azt mondja, hogy legyen egy ilyen új lelki kezdet. Nem rendet csinál, nem politikai programot hirdet, nem erkölcsi elvárásrendszert, hanem felszabadít arra, hogy a másikban felismerd az ő megváltottját. Az úrvacsai liturgiánkban mondjuk olyan szép mondat a végén, az intésnél, hogy ezután, mint az ő megváltottjai éljetek. Meglátni a másikban Krisztusnak a megváltottját, nem a státuszunkat tolni előre, hanem hitben megtalálni ezt az egységet. Persze meg lehet kérdezni, hogy lesz-e, van-e ennek hatása kifelé. Volt már, amikor volt, amikor kevésbé volt. Lehetünk ezzel elégedetlenek, hogy a kereszténység azért többet is tehetett volna a világ megjavításáért, de az advent üzenet az, hogy kezdjük magunkon. Kezdjük magunk között. Hogy újra és újra fölragyogjon, hogy egyre inkább hasonlítsunk rá. Itt is Luthertől vettem ezt a szép megfogalmazást, ő azt mondja az eredeti németben, hogy ansatzweise. Kezdetlegesen, de mégis. A kezdetlegesben az is benne van, hogy el kell kezdeni, és lehet, hogy az elején olyan kezdetleges lesz, mint amikor az ember egy új útra indul el, de aztán meg lesz ennek a gyümölcse. Azt kívánom a nagykovácsi reformátusról, akit minden keresztjének és kereszténynek, hogy ezekben a közösségekben ragyogjon föl valami abból, ami Jézus Krisztus igaz embersége. Az adventben arra nyit nekünk ajtót, hogy meglássuk Krisztusban az igaz emberséget, és úgy tekintsünk arra az igaz emberségre, mint ami a miénk is lehet. És akkor fölragyog majd valami abból az ajándékból, ami Isten legnagyobb ajándéka, a mi hitünk. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, minden évben újra és újra beléphetünk az adventi időbe, a te idődbe, melyben az emberhez hozzánk érkezésed csodája jelenvalóvá lesz. Az, hogy te megérkezel a világba, az életünkbe, csoda és magától érdetőség egyben, hiszen miért ne akarna a Teremtő együtt lenni a teremtményével, és mi teremtmények miért ne akarnánk együtt lenni veled. És mégis csoda, mert minket vágyaink, akaratunk, vérünk, szenvedélyünk, vagy éppen közömbösségünk, bűnünk tőled eltávolít, önmagunkba bezár. De most újra fel akarjuk emelni a fejünket, ki akarjuk nyitni az életünket a te érkezésedre. Köszönjük, hogy te újra és újra megnyitod az időt, nyitva tartod a te idődet, elkülöníted arra a belső figyelemre, melybe te megérkezel. Mi ugyan általában nem akarjuk elengedni a nekünk járó időt, a perceket, az órákat, a napokat, mert annyi fontos dolgunk van, annyi fontos dolgunk lehetne. És mások is igényt tartanak az időnkre, meg mi is az övékre. De most azt akarjuk, hogy győzzen a te időd a mi időnk felett. Mert akkor érkezésed bizonyos lesz, és életünk magára találhat benned. Legyen ilyen ez az advent, arra kérünk ebben a gyülekezetben, ebben az egyházmegyében, a mi Magyar Református Egyházunkban, minden kereszténynek az életében. Erre kérünk téged. Amen. Imádkozzunk most együtt testvérek, fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánkat. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és most a kórus szolgálata következik. Be
Szeretett gyülekezet, kedves nagy tisztelt úr, kedves Ádám, nagy öröm a helyi gyülekezet számára, egyházmegyén közössége számára, az, hogy a gyülekezet meghívott és megválasztott téged lelki pásztorául. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten gondoskodott arról, hogy legyen pásztora továbbra is a gyülekezetnek. Jó látni azt, amit az életedben elvégzett, és reménységgel tekintünk a jövendő felé is, hogy vezetni fog téged, hogy élő égét ad a szádba, a szívedbe, és szent lelkével fog vezérelni a továbbiakban is. Ünnepélyesen beiktatlak a nagykovácsi református gyülekezet lelki pásztori tisztségébe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Szeretném átadni neked ezt a két szimbólumot, két tárgy, de két szimbólum is. Először is a gyülekezet kulcsát. Amikor bejössz ide a templomba és kinyitod az ajtót, akkor jusson eszedbe az, hogy Isten rád bízta ezt a gyülekezetet. Pásztorold ezt a gyülekezetet, viselj gondot rájuk, vigyázz erre a templomra is, az Isten házára, és mindazokra a javakra, a kincsekre, ajándékokra, amiket Isten rád bíz itt. És ugyanakkor jusson eszedbe az is, amikor kinyitod a templom ajtaját, hogy fogadj nyitott szívvel mindazokat, akik betérnek ebbe a templomba, akik keresik Istent, akik nyitott szívvel vágyódnak arra, hogy Isten igét hallgassák. És a kinyíló templomajtó legyen a kinyíló szívednek is az üzenete, az, hogy vársz mindenkit ide a gyülekezet pásztoraként. Átadom a gyülekezet pecsétjét is, amely először is arra emlékeztethet téged a mindennapokban, hogy gondoskodj arról, hogy pontosan, lelkiismeretesen, megbízhatóan végezd a rád bízott feladatokat a lelkipásztori hivatalban. De emlékeztessen téged ez a pecsét arra is, hogy Isten szent lelke elhívott téged Jézus Krisztusban az ő gyermekének, és elhívott téged a Szentlélek által a lelkipásztori szolgálatra. A lélek pecsétje van az életeden. Őrizd ezt a drága kincset, és adj érte hálát a mindennapokban. Isten áldjon. Most az áldások fognak következni. Először én kezdem az áldások sorát, és utána sorban a lelkipásztor testvérek kijönnek, és egy-egy áldással köszöntik a beiktatott lelkipásztort. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ámen.
Így szól a mi Urunk, ne félj, mert megváltottalak, nevedet neveztelek, enyém vagy. Amen.
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe állat Isten szeretete a Szentlélek által.
De annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, bízzad, hív emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitézen. Amen.
Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, a Te szeretetedért és hűségedért.
Ezt mondja az Úr, az én igéimet adom a Te szádba, és kezem árnyékával takarlak a téged. Amen.
Jézus mondja, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden területének.
Legyen a ti derekotok felövezve, és szövéteketek meggyújtva, ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik várják az ő urukat, mikor jön meg a mennyegzőről. Ha megérkezik, azonnal meg is látnék itt.
Ti azért vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, mert övé a dicsőség most és az örökké valóságban.
Gondot viselj magadról és a tudományról, mert ezt cselekedni mind magadat megtartod, mint a te hallgatóidat. Ámen.
Egy harcos sem eredezik a világ dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá adta.
Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre van az ő hűsége.
Ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekkel.
Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az ember, aki hozzám akik.
Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazánk vigyázott volna. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem.
Minden, amit elgondolsz, sikerülni fog neked. Útadon világosság fénylik.
Mindenre van erre a Krisztusban, aki megerősített.
Veled vagyok minden nap a világ végezetéig, mondja az Úr. Áldjunk meg téged és hiszem meg téged minden szolgálatodban, hogy a mindenhez.
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Jézus üzenetet hitáltok.
Felemelő volt hallani ezt a sok áldást, és valóban áldást kérünk a megválasztott lelkipásztor életére, családjára és az egész gyülekezetre. Az Isten tiszteletünk most ünnepi közgyűlésé alakul át, amelynek egyetlen napirendi pontja a köszöntések. Gadus Béla presbiter testvérünk fogja mindig jelezni, hogy ki köszönt, fogadjuk szeretettel a köszöntéseket.
A Nagykovácsi Református Egyházközség nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük főtiszteletű Balogh Zoltán püspök urat, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét. Köszönjük, hogy vállalta az igei szolgálatot ünnepi Isten tiszteletünkön. És köszöntjük nagy tiszteletű Kovács Gergely egyházmegyei főjegyző urat, köszönjük szépen a beiktatás szolgálatát. Valamint nagy, testvéri szeretettel köszöntjük a megjelent lelkipásztorokat, meghívott vendégeinket, és nem utolsó sorban gyülekezetünk tagjait. Először Mencer Tamás külügyminisztériumi államtitkár úr, Pest megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönti a beiktatott lelkipásztor.
Áldás békesség, tisztelt ünneplő gyülekezet, nagy tiszteletű úr, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önök között, különösképpen azért, mert így ma már másodszor lehetek református templomban, tekintettel arra, hogy délelőtt Budakeszin, ahol lakom is, el tudtam menni az Isten tiszteletre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 4 gondolatról szeretnék nagyon röviden beszélni. Az első az, hogy meggyőződésem szerint annak, aki a lelkipásztori szolgálatot választja, annak köszönet, tisztelet, elismerés és bizalom jár. Ennek több oka is van, meggyőződésem szerint persze a lelkipásztori szolgálat önmagában, de emellett az is, hogy azt gondolom, hogy a lelkipásztor élete az egy nagy odaadással teli élet és egy fegyelmezett élet is. Én politikus vagyok, és az emberek a politikusoktól is joggal várják el, hogy mutassanak példát. Persze lehet, hogy rólunk már az emberek többsége lemondott, de ezzel együtt is jogos elvárás az, hogy a politikus is mutasson példát, de a lelkipásztortól az emberek sokkal többet várnak. A lelkipásztortól sokkal többet várnak, és éppen ezért gondolom azt, és mondom azt, hogy a lelkipásztor élete egy odaadással teli, nagy hittel teli és fegyelmezett élet is, és ezért köszönet és elismerés jár. A második gondolat az, hogy amikor olvastam tiszteletes úrról, akkor nagy örömmel fedeztem fel közös pontokat az életünkben. Az egyik ilyen, hogy ő is kis településről került a fővárosba, és én is. A másik ilyen, hogy ahogy őval bizonyságtevők fellege vett őt körül, és az én életemben is megvoltak azok, akik a hitükről bizonyságot tettek. A harmadik, és amit most leginkább ide szeretnék hozni, az pedig az, hogyha jól értem, akkor a gyermekkori gyülekezete az nagy hatással volt az életére, és ezzel én is így vagyok, Baján, ahol én felnőttem, az ottani református közösség, és az ottani lelkész Bán Béla nagy hatással voltak az életemre, és ezt azért gondolom fontosnak, mert rendkívüli jelentőségű az, hogyha egy gyermek, akik közül Istennek hála sokan itt vannak közöttünk, ha egy gyermek olyan lelkipásztorral találkozik, olyan lelkipásztor mellett lehet, és olyan közösségben lehet, aki és amely a hitét megerősíti, a világ dolgaiban eligazodni segít, és fölkészíti azokra a feladatokra és kihívásokra, amelyek majd később várnak rá. Kívánom azt tiszteletes úrnak, nagy tisztelt úrnak, hogy majd néhány évtized múlva, hiszen mégis csak egy fiatal emberről van szó, néhány évtized múlva sok gyermek emlékezzen úgy örre és erre az itteni közösségre, hogy Horváth Ádám lelkipásztor mellett, illetőleg a Nagykovácsi Református gyülekezetben nagyon sokat kapott, és olyan értékeket és olyan erőt kapott, amely értékek és amely erő az egész élete során elkíséri. Harmadik gondolatként, amikor a Nagykovácsi Református gyülekezetről olvastam, akkor egy mondat megütötte a szememet. Nevezetesen is konkrétan az a mondat, hogy a kommunizmus ideje alatt az egyházközség hívők nélkül maradt. Istennek dicsőség, hogy ez most nem így van, éppen ellenkezőleg, és ennek kapcsán jutott eszembe, ha már püspök úr arról beszélt, hogy ismerjük meg egymást, ha megengedik röviden egy személyes történet. Édesanyám, amikor kommunizmus évei alatt tanárképzőre jelentkezett az érettségi után, akkor ott elmondása szerint egy rubrikát ki kellett tölteni, ami a világnézetére vonatkozott. És ő mondta az osztályfőnökének, hogy hát oda írják be, hogy keresztény, vallásos, és mondta az osztályfőnöke, aki egy derékember volt, hogy ő ezt oda nem írja be, mert ha ő ezt oda beírja, akkor jó anyámat sehova nem fogják fölvenni. De édesanyám egy határozott svábasszony, és ő mondta, hogy már pedig oda más nem kerülhet be, csak az, hogy ő vallásos, ez az ő felfogása, hite és világnézete. És ahogyan püspök úr beszélt arról, hogy ismerjük meg egymást, az osztályfőnöke ekkor azt írta be a papíron erre a helyre, hogy világnézetére cselekedeteiből következtethetünk. Így se nagyon vették föl. És ez nem a tanulmány eredményével függött össze. Mindezzel csak oda szerettem volna kiukadni, hogy nagy dicsőség Istennek, hogy most ez a gyülekezet ilyen szép számban van jelen, és új lelkésszel nagy életerőt mutat. Azt kívánom és kérem mindannyiunk számára, mert ahogyan szintén püspök úr utalt rá, azért felhők mindig vannak az égen, hogy a Jóisten adjon elég bölcsességet, állhatatosságot és erőt ahhoz, hogy a hitünket, az értékeinket és a közösségeinket meg tudjuk őrizni. Végezetül pedig, hát én nem tudok fősorakozni az áldásmondók közé, értelemszerűen, hogy is venném ahhoz a bátorságot, így bár olvastam a tiszteltes úr kedvenc igéit, én egyet szeretnék idehozni, amely számomra kedves, magamra nézve is bízom az áldásban, hiszen ha nem is ilyen típusú felelősség, de valamilyen típusú rajtam is van. A 32. Zsoltár szavaival szeretnék áldást kívánni a szolgálatára, amely a szívemhez kedves, és úgy hangzik, hogy bölcsét teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Isten áldását kívánom önnek és a gyülekezetnek is. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Nagykovácsi településének nevében Kiszelné Mohos Katalin polgármesterasszony mond köszöntést.
Elsőként mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a meghívásért, és ugye a nagykovácsiak nevében köszönhetem a frissen beiktatott lelkipásztor urat. Fiatal a református templomunk, alig múlt 10 éves, és most a református gyülekezet kapott, helyesebben választott magának egy fiatal lelkipásztort. Remélem, hosszú lesz a közös utuk, közös jövőnk. Nagykovácsiban közel 75 éve van jelen a református egyház. Nem meglepő tehát, hogy szerves része ők nagykovácsi közösségének. És ahogyan a helyi katolikus egyházat igyekszik folyamatosan segíteni a nagykovácsi önkormányzata, úgy elmondható ez a református egyházról is, hiszen ennek a templomnak és a lelkészlaknak nagykovácsi önkormányzata biztosította a helyét, és anyagi hozzájárulást is adott a megépüléséhez. Köszönet Varga Róbert lelkész úrnak, akinek a templom létrejöttében óriási szerepe volt. Megígérhetem nagy tiszteletű lelkipásztor úrnak, Ádámnak és a gyülekezetnek, hogy továbbra is segítőkész önkormányzatra számíthatnak, és személyemben együttműködő polgármesterre. Volt szerencsém már többször találkozni lelkipásztor úrral, és az a benyomásom, jól választott, szerencsés a gyülekezet. Jól választottak. Egy agilis, lelkes, nagyon nyitott, kedves, tetrekész lelkipásztort kapnak, aki nagy elszántsággal, szép tervekkel veszi át a lelkipásztori feladatokat. Gondolkodtam én is, hogy egy idézetet hozok itt, ami méltó ehhez az alkalomhoz, azonban pont elém került lelkipásztor úrral készült riport, amit hamarosan olvashatnak a tájolóban, és azt gondolom, hogy ennél ideillőbb idézet nincs, mint ami az ő szájából hangzott el. Ahogy egyre másra ismerkedem a helyekkel, egyre inkább azt látom, az a cél, hogy gyülekezetünk egy lelki otthon legyen, ami nem csak egy ház, nem csak egy templom. Ez egy közösség. Itt lehet enni, inni és beszélgetni Krisztus központú, szeretetgazdag légkörben, egy nagy családként megélni az együttlétet. Nagyon fontos, hogy a hívek segítsenek egymásnak. Emellett a helyi közösségekkel szeretnék a település érdekében egy szeretetteljes együttmunkálkodást. Legyen ez a végszó. Szeretetteljes együttmunkálkodás. Ha minden nagykovácsi közösség ezt használja vezérfonalként, akkor szeretetteljes és összetartó lesz nagykovácsi teljes közössége. Kívánom, hogy így legyen, én partner leszek benne. És örömmel látom, hogy a katolikus közösségből is vannak jelen, élükön Gábor atyával, és azt hiszem, hogy ez ígéret arra is, hogy az együttmunkálkodás a két egyház között is meg lesz. Kérjük közösen Isten áldását Ádám lelkipásztor szolgálatára, a katolikus közösséggel együtt. Isten hozott Nagykovácsiban.
Kérem tisztelettel és szeretettel Varga Róbertet, gyülekezetünk nyugdíjba vonult lelkipásztorát, hogy köszöntse a szolgálatot átvevő lelkipásztort.
A János evangélium 4. fejezetéből olvasok el két verset. Más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Kedves Ádám, Isten igéje mindig iránytű, és most is így van ez. Más volt a vető a gyülekezetben, amikor én 14 évvel ezelőtt ide kerültem, és el kellett kezdeni vetni, építeni templomot, parókiát, és ami a legfontosabb, a gyülekezetet is. 14 év alatt sok minden történt, de mindig azt tapasztaltam, és biztos vagyok benne, és ezért vagyok nyugodt veled kapcsolatban is, hogy ugyanezt az áldást fogja Isten adni, hiszen ő benne nincsen változás, vagy változás árnyéka. Te egy kicsit könnyebb helyzetben vagy azért, ezt ki kell mondani, és ezt tudják a legtöbben, de ez nem baj, jól van ez így. Rám az bízta, akkor Isten rád meg ez bízta, és ez nagyon jó, hogy vethetsz, és arathatsz is, és olyan jó, hogy mi láthatjuk a mások vetésének az eredményét, és ebbe állhatunk be. A második, nagyon fontos a szolgálat, nem kell ezt magyarázni. De fontos a család is. A gyerekeid, a feleséged, a nagyobb család, mert hogyha szánsz rájuk időt, és ez Isten akarata, minősített időt, akkor ez a szolgálatodon is meg fog majd látszódni. És a harmadik, mindig voltak és lesznek olyanok is, és nem beszéltünk össze püspök úrral, akik kintről, a pályán kívülről bekiabálnak és megmondják, hogy mi a tuti, mi a jó, és hogy mit kell csinálni. Aztán a legtöbb esetben abban nem vesznek részt, hogy ezt meg is tegyék. De nem ez a lényeges. Ezt el kell viselni szeretetben, őket is szeretni kell. Ennél sokkal fontosabb az, hogy vannak olyanok, egyszer többen, másszor kevesebben, akikre rábízhatsz feladatokat, akik hűségesek, akik kitartók, akik szó nélkül megcsinálnak mindent, odaadják a lelki erejüket, a fizikai erejüket, a pénzüket, az autójukat, és mindent, amire szükség van ahhoz, hogy a helyi gyülekezet megmaradjon, épüljön és gyarapodjon. Szeresd, tisztelt, becsüld őket, mert rájuk mindig számíthatsz, hogy én is mindig számíthattam rájuk. Így áldja meg Isten a vetésedet és az aratásodat is, mostantól kezdve még inkább.
Gyülekezetünk nevében Keresztfalvi Béla gondnok úr köszönti a gyülekezet új lelkipásztorát.
Közben az énekkar is levonul, mert nem tudtam volna megoldani azt, hogy gyorsan felérjünk. A gyülekezet és a presbitérium köszöntését az alábbi igével szeretném tolmácsolni. Szememet a hegyekre emelem. Honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nagykovácsiban körülvesznek minket a hegyek, de a szemünket föl kell emelni. És onnan kapjuk a segítséget, Istentől. Isten áldjon a gyülekezet közösségével.
Legyen áldás azon, amit ma kezdesz el, legyen veled az Isten, mindig kísérjen el. Kérjük, hogy tartozzon meg, és adjon néked erőt. Utadon vezessen, honnan jól szeressen, legyen a te őriző. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen jó áll az Isten, amit te rontasz el. Kérjük, légyen ragyogja, lábad. Isteni utadunk, vigyázz rád és szeretve férj. Legyen áldás az úton, amit ma kezdeszed, legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell, legyen erőd szeretni, utolsó lenni a fel. Szívesen szolgálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel. Legyen áldás az úton, amit ma kezdeszed, öröm kísérje mindig, amíg úton leszel, legyen boldog életed, és mindig az övé. Szívünkből szeretünk, imával kísérünk, életed célja felé.
Lelkipásztorunk előző szolgálati helyének, a Kelenföldi Református Egyházközségnek vezető lelkipásztora Takaró János, mint szintén a Budapest déli egyházmegyében ténykedő kollega és barát köszönti szolgatársát.
Kedves Ádám nagy, öröm nekem is itt lenni és köszönteni téged úgy, mint a Nagykovácsi gyülekezet új vezető lelkipásztorát. Ha néhány dolgot megoszthatok a kedves gyülekezettel Ádámról, hogy milyen volt vele együtt szolgálni az Urat, és együtt dolgozni a gyülekezet építésében. Elmentem egy hittanórára most nem olyan régen, amit te tartottál eddig, és ott is megkérdeztem, hogy milyen volt Ádám bácsival. Csak jót fogok mondani, semmi gond. És az egy dolog, hogy nagyon szerették, de kérdezték, hogy ki vagyok én. Ugye, hogy... És mondtam, hogy hát Ádám főnöke, vagy volt főnöke, hogy a mihez tartás véget. És akkor mondták, hogy és csicskáztattad. És hogy sokszor az emberek fejében ez van, hogy ez a gondolat van, hogyha valaki főnök és beosztott, akkor abból ez következik. És én pontosan azt szerettem volna elmondani, hogy mennyire másképp voltunk mi együtt, válnak vetve, barátként, kollégaként együtt a gyülekezetért való szolgálatban, ahol megtapasztaltam azt, hogy maximálisan lehetett bízni Ádámban, mert mindig egyenes volt, a konfliktusokat, ha kellett, időben vállalta, tehát nem tartogatta aztán hátulról, vagy másképp, vagy ahogyan időnként ezek a dolgok működnek, hanem egyenesen, becsületesen, tisztán, és mindig törekedett arra, hogy a kapcsolatban fenntartsa és megőrizze azt, hogy szeretetben, őszinteségben lehet együtt dolgozni. És nagyon hálás vagyok azért, hogy így lehettünk együtt, és azt gondolom, hogy ez az útja annak, hogy jól lehessen együtt szolgálni az Urat. Hogyha a szolgatársak közé, hogyha a gyülekezeti kapcsolatokba nem lehet éket verni. És nem arról van szó, hogy hibátlanok voltunk, mert volt, hogy megsebeztük egymást, ahogyan az emberi élet ezt okozza. De mindig lehetett megbeszélni, rendezni és építkezni együtt. És ajándék az, hogy ilyen az ő lelkisége, ilyen az ő örömteli szolgálata, a tanulás felé való állandó alázata, mindig megfogadta, vagy elleste azt, amit érdemesnek és hasznosnak talált, és gavallérosan túllépett azon, amit nem. Nagyon hálás vagyok az együtt töltött időért, és biztos vagyok benne, hogy itt is Isten áldása fogja kísérni a munkádat, és hát becsüljétek meg őt, csak ennyit akartam mondani. Isten áldjon meg Ádám.
A család nevében Horváth Géza, a Pasaréti Református Egyházközség vezető lelkipásztora köszönti fiát.
Kedves Ádám, az az ige, amit olvasok, és amivel köszöntelek, a Titushoz írt levél első fejezetében, a második és harmadik versben van megírva. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely reám bizatott, ami megtartó Istenünknek parancsolata szerint. A család nevében édesanyád, testvéreid, a szűkebb és a tágabb család nevében is, amelynek lelkipásztorai közül most többen itt vannak, még rajtad kívül 10, de mások a távolság miatt, vagy más miatt nem tudnak itt lenni. Szeretettel köszöntelek ezzel az igével, és az én számomra különösen nagy öröm ennek az igének az üzenete, amit átadok, mert azt mondja az apostol Titusnak, a munkatársnak, hogy Isten megjelentette a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely rám bizatott. De mi úgy is mondhatjuk, hogy ránk bizatott a prédikálás ajándéka, és itt nem csak magunkat említem, hanem 1590-től azokat az ősöket, akik nemzedékről nemzedékre az egész Kárpát-medence területén a szószékekről az evangéliumot, Isten igéjét hirdették. És nagy öröm volt az, amikor te is ezt vállaltad, amikor te is erre az útra léptél, és nagy öröm volt, amikor egy reggelinél a fiad azt mondta, hogy ő is lelkész lesz, ez már el van döntve, nincs visszaút. Hát adja az Úr, hogy így legyen, és a 100. Zsoltár igéje valóban igaz legyen ránk, nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége, Isten hűsége. Ne felejtsd el, hogy Isten mit bízott rád. Hogy mi a lelki pásztornak a legfontosabb dolga és feladata, mert van sok minden. Lehet, hogy harangozni kell, lehet, hogy a csapágyat megolajozni, lehet, hogy a kerítést reszelni, én nem tudom. Sok minden van, amit várnak a lelki pásztortól, de Isten egy dolgot bízott ránk, amit más nem fog elvégezni helyettünk, a prédikálást, az ő igéjének a hirdetését. Ezért van nálunk az Isten tisztelet középpontjában a prédikáció, az Isten igéje. Nem az ének, nem az imádság, azzal ráhangolódunk az igére, de a legfontosabb az, amit Isten ránk bízott. Azt mondja Pál apostol Titusnak, hogy ezt bízta ő rá is. Erre kapott megbízást. Te most kaptál megbízást erre, arra, hogy nagykovácsiban prédikáld az Isten evangéliumát. Amikor Isten elhívott, arra kaptál meghívást, hogy bárhova mégy, képviseld ezt az evangéliumot, az ő igéjét. Azért, mert azt mondja az apostol, hogy az az Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Tehát az Isten evangéliuma ereje hoz új életre valakit. Enélkül nincs új élet. Lehet vallásos élet. Lehet templomba járó élet. De újjá született élet enélkül nincsen. És Pál apostol értette, de olyan helyen nőttél fel, ahol nem csak én, mint lelkipásztor, hanem jusson eszedbe azok az egyszerű, kedves TS tagok, idős nénik, bácsik, akik úgy imádkoztak, hogy azt mondtam, hogy Uram, én is szeretnék így imádkozni, ahogy ők. Mert az ébredés tüzében, a Szentlélektől átitatva adták oda az életüket Krisztusnak. Azok közt nőttél fel, azok közé jártál imaórára, házi bibliaórára, úgyhogy jó alapot vettél arra nézve, hogy milyen Krisztusban élni, és a ránk bízott igét megtartani. Ezért azt mondja Pál apostol, hogy megjelentette Isten az ő beszédét a prédikálás által, amelyet rám bízott. Én azt kívánom neked, hogy mindig azt mondd, amit az Isten rád bíz. Mert ma inkább az van, hogy azt szeretnék, amit hallani akarnak a gyülekezeteink. Mit szeretnék hallani? Az egyik több verset szeretne hallani, a másik több gazdasági dolgot, vagy politikai dolgot, bocsánat. De nekünk nem azt kell mondani, hogy mit szeretnének hallani, hanem azt, hogy mit kell mondani, abban pedig egyetlen mérce az, hogy Isten mit mond. Nekünk azt kell képviselni, és én azt kívánom, hogy képviseld azt, képviseld, mert adventben különösen, hiszen advent első vasárnapján van ez a beiktatás, különösen gondolj arra, amikor a visszajövő Jézus Krisztus elszámoltatja a szolgáit. Mert ez nem egyszerű ránkbizatás. Ez hatalmas nagy felelősség. Hatalmas nagy felelősség az ige által megbízottnak lenni a prédikálásra, Isten igéjének a továbbadására, továbbmondására. És ezért Isten bennünket el fog számoltatni. És vagy azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, ezt most nem a beiktatás kezdetén szeretném mondani én, hanem majd a szolgálatod végén mondja, nem is én, majd az Úr, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, mert egyetlen kitétel lesz, és egyetlen mérce lesz, azt mondtad-e, amit én akartam, amit én adtam szádba, amit mondanod kellett az embereknek. Adja neked az igazság beszédét, képviseld itt az Urat, ezen a településen, és befejezésül hadd mondjam azt az igét, amivel engem annak idején Ecsedi Aladár bácsi áldott meg, aki azt mondta nekem, megáldalak és áldás leszel. És ez mindig elkísért engem. Nem csak azért, mert ő mondta, akit én nagyon tiszteltem és szerettem, hanem azért, mert az ige azt mondja, hogy áldás leszel. Nagyon sok ember szeretne áldott lenni, ezt is megkaphatjuk, de sokkal több áldássá lenni mások számára. Hát én kívánom, hogy az előzőeket komolyan véve legyen áldás életed az ittenieknek, az Úr dicsőségére.
Végül, de nem utolsó sorban, Kemenes Gábor katolikus plébános köszöntése következik.
Én szeretném neked felolvasni azt a másik szentírási szakaszt, ami nekünk a mai advent első vasárnapjának a második olvasmánya volt, Korintus levél részlete. Kegyelem és néktek, és békesség Atyámtól, az Istentől, Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Veletek kapcsolatban szüntelen hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagon leltetek minden tanításban és ismeretben, a Krisztus melletti tanúságtétel megszilárdít köztetek, így semmi kegyelmet sem nélkülöztek, amíg Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjuk, aki mindvégig megerősít minket, hogy fedhetenek legyetek Urunk Jézus Krisztus napjára, hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségében. Tényleg hűséges az Isten, és aki meghívott, az szolgálatra hívott, és ha már itt, ezen a településen valahol együtt kell szolgálnunk, egyek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek egy vagyok. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog az, amit ma tehetünk itt, az, hogy megnyitni a szíveket, és rátaláljanak arra, aki az üdvösség forrása. És azt gondolom, eddig is ezt próbáltuk tenni, és szeretném, hogyha ez továbbra is így működne is. Így legyen áldás az életedem, meg talán a közös szolgálaton is. Jóisten segítsen!
Most pedig ünnepi alkalom rendje szerint Horváth Ádám lelkipásztor szeretne válaszolni a köszöntésekre.
Kedves gyülekezet, hadd mondjam így. Egyrészt, mert a fülemben cseng püspök úr ige hirdetése és az ige szava, egyek vagyunk. Tehát a tisztelettel meghívott vendégek között vannak társadalmilag más helyzetűek, de ahogy egy gyülekezeti tagunkkal beszéltünk, engedjék meg, hogy így mondjam, mindenki fontos nagyon. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így együtt lehetünk. Köszönöm szépen főtiszteletű Balogh Zoltán püspök úrnak az ige szolgálatot én is, és nagy tiszteletű Kovács Gergelynek a beiktatás szolgálatát. De köszönöm a köszöntéseket is, az áldás kívánásokat. Nagyon sokat jelentenek, mert ahogy Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében írja, az annak is az elején kézrátétellel, áldással adatott neked az, amit kaptál. És én ezt így is fogadtam, így is hallgattam végig, és nagy nagy hála és öröm van a szívemben, hogy így együtt lehetünk. Számomra kedves barátok, ismerősök, szolgálattársak, lelkipásztorok, gyülekezeteimből, küldő gyülekezeteimből, szolgáló gyülekezeteimből, ahogy szétnézek az arcokon, annyi hála tölti el a szívemet, és ez kiszorítja, valahogy Isten szeretete kiszorítja a félelmet. Nagyon sok félelem van egy fiatal lelkipásztor életében, biztos nem hiszik el a testvérek, de hogyha engem hallanak itt mekegni, makogni, akkor már egyből elhiszik. De nem csak ahhoz kell bátorság, hogy kiálljunk, hanem hogy sokszor a háttérben maradva, csendben végezzük azt a munkát, amit mi is úgy kaptunk, amit ránk bízott az Úr, amibe befogadott kegyelmében Jézus Krisztusért, és amiben szolgálhatjuk őt. Van, amikor igével, van, amikor lelki gondozásban, van, amikor egy családlátogatásban, de szolgálhatjuk őt. És Pál apostol ezeket a sorokat Timóteusnak, a fiatal munkatársnak úgy írja meg, hogy ne féljen. Azt mondja, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hálás voltam már az igéért is, amit a templom bejáraton bejövet kaphattunk. És köszönöm Istennek, hogy szétnézhetek az arcokon, láthatom a mosolyokat, láthatom néha a könnycseppeket, hogy láthatom a családokat együtt itt Nagykovácsiban, láthatok kedves ismerősöket és barátokat. És hiszem azt, hogy Istenné az a szeretet, Istenné az az erő, és az ő lelké az a józanság, amire szükség van arra, hogy az ember példaértékű életet éljen. Hiszem azt, hogy erre van szükség, és ezért hadd mondjak el, akik eddigi szolgálataim nyomán voltak, már hallhatták a gyülekezetben, de most hadd mondjam el itt a nagykovácsi gyülekezetben is nagy szeretettel, mindig az az imádságom, mielőtt az ige hirdetést elkezdeném, mielőtt az Isten tisztelet elkezdődne, hogy köszönöm, hogy te nem a félelem lelkét adtad, hanem az erődnek, a szeretetednek és a józanságodnak a lelkét. Mert emiatt ez az indok arra, hogy ne szégyeljem hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Se azt, akitől vettem, se azt a közösséget, akiktől vettem, de szenvedjek, ha kell, az evangéliumért, és Isten ereje által tegyek bizonyságot. Azt kívánom mindannyiunknak áldásképpen, hogy ezt tapasztaljuk meg egymás életében, hogy így lehessen. Nem a félelem lelkét adta, de a fiában, Jézus Krisztusban, ami Urunkban, adta Isten a lelkét, odaadta, és éljünk a szeretetéből, a józanságából, az erejéből. Lelkipásztor is, aki hirdeti is, meg aki hallja is az ígét. Amen.
Kedves testvérek, hála tölti szívünk ünnepi Isten tiszteletünkért, azért, hogy gyülekezetünk életének ennél a jelentős eseményénél is dicsérhettük Urunkat, Istenünket, és belsőséges hangulatban kérhettünk áldást lelkipásztorunk itteni szolgálatára. Az Isten tisztelet persejpénze Isten zenéjével való dicsőítését szolgálja majd, többek között az új református énekeskönyvek beszerzését tervezzük. Nagy szeretettel hívjuk vendégeinket, és gyülekezetünk minden tagját szeretett vendégségre, melynek a templom melletti Lénum udvar bevásárlóközpont C épületének emeleti terme ad majd helyet. Ez a CBA fölötti rész az egyszerűség kedvéért. Alkalmunk végén átvonulunk a szeretett vendégség helyszínére, ebben és a vendéglátásban névtáblával ellátott szolgáló testvérek segítenek, keressék őket bizalommal, illetőleg táblák is könnyítik a tájékozódást. Kérjük, hogy a szeretett vendégségre menet fokozottan ügyeljenek testi épségükre és a helyszínen értékeikre. Kérjük továbbá, hogy az étkezés megkezdése előtt várjuk be egymást, hogy imádsággal kezdhessük a kötetlen beszélgetéseket, személyes köszöntéseket,
testvéri együttlét megélésének áldott folytatását, valamint akár az emeletre feljutásnál, étkezésnél, akár a helyszínen található mosdók használatánál, kávégép igénybevételénél is legyünk tekintettel testvéreinkre, kiváltképp az idősebbekre, segítsük őket. Biztosítsunk teret mindenki számára az asztalokhoz jutáshoz. Végül engedjék meg, hogy ismertessem a kivonulás rendjét. Gyülekezetünk, valamint annak presbitériuma nevében további áldott együttlétet kívánunk.
Szeretett testvéreim, himnuszunk eléneklése előtt még a kórusunk készült énekkel, ők még ezt eléneklik. Majd utána himnuszunkat énekeljük fennállva, aztán áldást veszünk Istentől, Isten igéjéből, és a záró ének első verse után kezdjük meg majd a kivonulást. Tehát a záró ének első verse után vonulunk majd ki.
Adjuk Isten áldását, a minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene, áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a bajok idején. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben, lelketekben, áldjon meg bennünket családunkban, egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg örök üdvösséggel ott fenn a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 134. énekünket énekeljük. Úgy látom, több lelkész jelölt van itt már, úgyhogy utánpótlás biztosított.